اون کرد. A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt.
Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból.
Рад один открыт. Ручная подача в скафандр закрыта.
Itt Bajkon úr, az első magyar űrhajós tartott, hazánk küldötte, hazánk képviselője tart a világűr felé. Még néhány perc hátra van. A Starthely apró kis oázisnak, szigetnek látszik a tengernyi sötétségben. Az űrkabinban ülő két kozmonauta ezt természetesen nem látja, nem érzi. A kabin belső képe az űrhajósok arcait van előttem egy kis monitoron, és mintha valami feszültséget tapasztalnék ezeken az arcokon. Mindketten a döntő vezényszóra várnak.
Egy hosszabb, már vége felé közelítő, 1957-től 1983-ig ívelő történet záró fejezetének pillanatait hallották, amelyek e hosszú periódus rövidebb szakaszának egyben a kezdetét is jelentették. A Magyar Rádió 1980. május 26-ai felvételéről Csák Elemér tudósított a szovjetunióbeli Bajkonur űrközpontból. Az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan és társa a szovjet Valeri Kubaszov űrutazásának kezdeti pillanatairól hallottak. A Szajusz 36 1980. május 26-án 20 óra 40 perckor emelkedett a magasba, hogy csatlakozzon a föld körül keringő Szaljut 6 űrállomáshoz. A már az űrállomáson tartózkodó Leonid Popov és Valeri Rjumén űrhajósokkal együtt végzett többnapos munka után Farkas Bertalan és Valeri Kubaszov a Szajusz 35-ös űrhajóval ért vissza a földre 1980. június 3-án. Mindezt a szocialista országok és a Szovjetunió közös űrkozmosz. Kötötték az kapcsolódó teendők. A Budapesti Történeti Múzeum 2026-ban kiállítást nyitott Irány a galaxis, Magyarország és az űrkorszak 1957-től 1983-ig címmel. A tárlat kurátorai B. Szabó János és Mélyi József voltak. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
Teljesen hétköznapivá vált minden, ami a világűrben történik a mai emberek számára. Szinte nincs hírértéke.
A kiállítás kurátora B. Szabó János történész.
Ezt szeretünk volna bemutatni, hogy az 1950-es évek végén, a 60-as években, de Magyarországon még 1980-ban is, ez egészen másként volt.
Mielőtt a magamot bekapcsoltam volna, ön elmondta, hogy nagyon sok látogatónál már életkora miatt az élmény, de a ténybeli tudásanyag is hibázik. Például nem tudják, hogy ki volt Gagarin.
Ez csak a történelem szokásos sorsa, hogy ami kikerül a közvetlen emlékezet határon túlra, az csak akkor nem merül teljes feledésbe, hogyha a tananyag részébe válik, és kísérleteket teszünk arra, hogy valahogyan fejben tartsuk az újabb generációknál is ezt a dolgot. Hát mi elindulunk a KIH-tól ebben a kiállításban, egy nagy képernyőn, filmiradó részletek vetítésével fölelevenítjük, hogy mi történt 1957-től a világűr kutatásában.
Irány a galaxis. Magyarország és az űrkorszak 1957-től 1983-ig. A Budapesti Történeti Múzeum 2026-os kiállításának katalógusából. Versengés az égen. 1957. október 4-én felbocsátották az első Sputnikot a Szovjetunióban. A tervező mérnökök öröme óriási volt, elsőként juttattak eszközt a világűrbe, ráadásul az amerikaiakat megelőzve. 1961. április 12-e. Az első ember a világűrben, a szovjet Jurij Gagarin. A szovjet sikerekre reagálva az Egyesült Államok új célokat tűzött ki. Kennedy elnök 1961. májusában bejelentette a Hold programot. 1969. július 20-án Neil Armstrong és Edwin Aldrin, amerikai űrhajósok elsőként léptek a Holdra.
Az egész űrkutatást átlengő űrverseny, tehát a két nagyhatalom közötti szimbolikus versengés, ami meghatározta azt, hogy hogyan viszonyultak ők a világűrkutatásához, változott át egy békés együttműködésé 1975-re.
Békés együttműködésé?
1975-ben tető alá hozták a Soyuz Apollo programot, aminek szintén szimbolikus üzenete volt, és nyilván az enyhülésről szólt, hogy az amerikai és szovjet űrkutatók képesek együttműködni, és fizikálisan egy térben megférni a világűrben. Tehát, hogy ez valóban egy békés vállalkozás volt. Ugye kiállításunk végső dátum az 1983, amikor megváltozik ez a hangulat. Ronald Reagan amerikai elnök elmondja a híres csillagháborús beszédét, és akkor ennek a hidegháborús forgatókönyvnek egy új fejezete veszi kezdetét, de mi már ebben nem megyünk. Átváltunk. A világűrből átsétálunk a magyar rögvalóságra, 1956-57 Budapestjére, ahol kitűnik, hogy az emberek fantáziáját és képzeletét azok a materiális körülmények, amik között élnek, nem tudják befolyásolni. Tehát 1957-ben megjelent az első magyar nyelvű könyv az űrutazásról. Plakátok mutatják, hogy miről tartottak tudományos ismeretterjesztő előadásokat művelődési házakban, mozikban, hogy 1956. januárjában már arról volt szó, hogy lehetséges-e az élet más égitesteken.
Mindez a Rákosi Művek Kultúrotthon színháztermében 1956. január.
És aztán a Csepeli Munkásotthonban 1957. április 17-én pedig az űrhajózásról ismeretterjesztő előadás úgy, ugye, hogy még egyetlen egy űrhajózási eset sem fordult elő, még az ember nem jutott el az űrbe, de tudták, hogy készülnek rá, és Magyarországon volt egy nagyon lelkes fiatal tudós csapat, akit foglalkoztatott ez a kérdés, akik ebben kihívást láttak a maguk számára, és be akartak kapcsolódni ebbe a tevékenységi körbe. Először a csillagászat révén a megfigyelés került előtérbe, követni kellett a műholdak pályáját, Magyarországon is volt 3-4 állomása, de aztán nagyon hamar átváltott ez a megfigyelésből egy aktívabb tevékenységbe, hogy műszereket fejlesztenek, rákapcsolódjanak a nemzetközi műholdhálózat. Ennek az egyik bázisa a 60-as években a Műszaki Egyetemen egy tudományos diákkör volt, akik egy komplet űrkutatási projektet akartak ott megvalósítani, és nagyon messzire eljutottak. Pekükre 1968-ban sikerült kommunikálni augusztus 20-án egy amerikai műholddal, ami akkor még úgy működött, mint egy rádióamatőr adás, tehát nyílt forráskódú volt a műhold, és a magyar himnusz lőtték föl augusztus 20-án a műholdra. Senki nem tudta, hogy varsói szerződés csapatai ekkor fogják megszállni se Szlovákiát, úgyhogy ebből olyan bonyodalom származott, hogy ezeket a diákokat feljelentették az egyetem vezetői, és vizsgálatnak vetették alá. Ez eléggé megviselte ennek a bimbózó űrkutatási szakkörnek, a meghatározta, ezt elfolytják, ezt a tevékenységet. De valóban megindult a műszerfejlesztés, komoly magyar kutatóintézetek is bekapcsolódtak ebbe a dologba. Látható nálunk az első magyar űrműszer, amit Magyarországon magyar mérnökök terveztek, készítettek, egy mikrometeorit csapda 1970-ből, és aztán eljutunk a mi kiállításunk csúcspontjáig, a Központi Fizikai Kutatóintézet tevékenységéig, ahol elkészült a PILLE nevezetű sugárdózismérő műszer, amit 1980-ban Farkas Bertalan, az első magyar űrhajósít magával a világűrben. Szintén egy szimbolikus esemény, mert hogy ezzel egy olyan műszaki fejlesztés sikerült megvalósítani Magyarországon, amivel sem a Szovjetunió, sem az Egyesült Államok nem rendelkezett, és 1980-tól kezdve a szovjet űrrepülések alkalmával, 83-tól pedig a NASA programban is használták ezt a műszert, a továbbfejlesztett változatát azt mind a mai napig használják a világűrben.
Nem véletlen talán az, hogy a kiállítási térben nagyon komoly és még továbbfejlesztett változataiban mai napig is használt, de magyar fejlesztésű műszer mellett néhány jelvényt is találunk, amely másfajta azonosulási vagy kapcsolódási lehetőségeket kínál, akár a látogatónak, akár az akkori kor emberének, ugyanabban a térben lévő nagyon komoly tudományos anyagokhoz képest.
Ez egy komplex kiállítás, ami nem kifejezetten és csak és kizárólag tudománytörténettel és technikatörténettel foglalkozik, hanem megpróbál kortörténeti áttekintést nyújtani ezekről az évekről, és ennek ugye szerves része az is, hogy ez hogy van jelen az emberek életében. Tehát az, hogy ez az esemény megtörténik, hogy látják a filmíradóban, hogy ír róla a Ludas Matyi, ez felgyújtja az emberek fantáziáját, kivált egyfajta azonosulást is, tehát ezeket a jelvényeket hordták az emberek ebben a korszakban. Ez egy menő dolog volt, hogy úgy tetszik. És az Interkozmosz program, tehát a Szovjetunió által a baráti szocialista országok számára biztosított űrrepülési lehetőségek, miután ebbe egy magyar űrhajós is sorra került, ennek egy abszolút pozitív megítélése volt akkor minden ellenérzés dacára,
ellenérzés?
1956 után a Szovjetunióval kapcsolatban azért Magyarországon nagyon sokaknak nagyon sokféle ellenérzése volt, és a szovjet űrsikerek mentális értelemben biztosan hozzájárultak a Kádár rezsimnek a konszolidációjához, mert hogy ez egy olyan léptékű szellemi teljesítmény volt a szovjet tudósoktól, mérnököktől, amit egyébként a magyar értelmiség is kénytelen volt elismerni és akceptálni. Sokan úgy élték ezt meg, ha nem is azon a szinten, mint amit a propaganda sugallt, hogy a szovjet űrrepülés sikere az az épülő kommunizmus diadala.
Mint a szocialista táborban maradás, a Szovjetunió politikai, és tegyük hozzá gazdasági és katonai bűvkörében ragadás.
A meccset itt lefutották, tehát hogy itt belátható, hogy önbelül Magyarország számára sem kínálkozik más alternatíva.
Részlet a kiállítási katalógusból. A szovjet vezetés korán felismerte, hogy az űrsikerek nem csak tudományos, hanem ideológiai fegyverként is használhatók. Juri Gagarin 1961-es repülése után a kozmikus hős ikonja a szocialista ember eszményképévé is lett, legalábbis hivatalosan. 1957 és 1989 közötti állampártként a Magyar Szocialista Munkáspárt, azaz az MSZMP, kezdetben visszafogottan támogatta a kultuszépítést. A magyar, csehszlovák, lengyel, keletnémet és bolgár sajtó az 1960-as, 70-es években rendszeresen hangsúlyozta, hogy az űrkutatás eredményei a szocialista rendszer felsőbbrendűségét igazolják. A szocialista ország nemzetközi interkozmosz programja 1967-től 82-ig már lehetőséget is adott arra, hogy ezek az országok már saját űrhőst is állítsanak. Az 1970-es évek második felében vagyunk. Két nevet mondok, nyilván nagyon sokan ismerik, főként akik akkor éltek, Farkas Bertalan és Magyari Béla.
Magyarország is megkapja a lehetőséget, hogy embert küldjön a világűrbe.
Bíszabó János, történész.
76-ban írják alá a megállapodást, akkor kezdődik a felkészítés, és 79-ben lenne a fellövése, de mivel 1979-ben a bolgár szovjet űrhajós páros űrhajója meghibásodik, és ők majdnem ott pusztulnak a világűrben, ezért a szovjetek elhalasztják ezt a programot, amíg ki nem javítják a hibákat. Végül 1980. május 26-án repül föl Farkas Bertalan az űrbe, Valerij Kubaszov társaként.
Magyari Béla kiképzett űrhajós tartalék volt.
A tartalék, így van.
Magyarország közvéleményére milyen hatással volt ez az űrrepülés? A korszak politikailag, közgondolkodásbelileg ambivalens, hiszen a 70-es, 80-as évek fordulója többfajta problémát tett láthatóvá a magyar társadalom működésében és az ország működésében.
Ugye a 70-es évek második felére begyűrűznek az olajárak.
Amelyekre azt mondták, hogy a 73-as gazdasági válság, olajválság sosem gyűrűzik be majd Magyarországra.
Az a fajta állami sikerpropaganda, ami addig a megélhetést helyezte lőtérbe, az most új célt választ magának. Tehát, hogy egy olyan sikert kell fölmutatni a pártállamnak, ami az egész társadalom számára átélhető, megélhető, de nem kerül olyan sokba, mint az életszínvonal emelés. Ezzel együtt azért nem kevés pénzt költöttek erre a projektre el. Farkas Bertalantól úgy értesültünk, hogy az űrrepülése az 50 millió forintba került, tehát a Magyar Népköztársaság ennyit fizetett a Szovjetuniónak, hogy őt kiképezzék és fellőjék az űrbe.
Ezzel együtt ez elenyésző összeg. Például egy életszínvonal emelés, például egy gazdasági szerkezetváltás, stb. Már akkor is nagyon aktuális elvárás rendszere mellett.
Ez így van. És akkor az is kiderült azóta már föltárt a levéltári dokumentumokból, hogy ezen túl pedig 42 millió forintot költöttek arra, hogy az egész ország tudjon róla, hogy mi történt, hogy újságokon, jelvényeken, kártyalapokon, vászontáskákon, pólókon és sapkákon mindenütt megjelenjen az Interkozmosz együttműködés emblémája, és hogy árusítsák ezt. Ugye a jelentések szerint 1,3 millió ilyen árucikket állítottak elő 79-80-ban.
Néhány abszurd példát, egészen valószínűtlen példát a kiállítás is tartalmaz. Itt van például néhány gyermekjáték, elmondania.
Hát ez a rugalmatlanság rugalmasságának a példája. Ugye a győri lemezárugyára 60-as évek óta gyártott olyan űrtematikájú játékokat, amik nagyon divatosak voltak a korban. És akkor 1976-ban, amikor Magyarország csatlakozik az Interkozmosz programnak ehhez az új fázisához, akkor az Interkozmosz embléma rákerül a 20 éve gyártott játékokra, hogy minden gyerek tudja, hogy miről is van szó. Tehát, hogy felvezetik ezt a társadalom számára nagyon komolyan.
És van ez reklám.
Ez egy reklám, igen, tehát nagyon kifinomult és nagyon alaposan átgondolt reklámtevékenység folyik És van egy nagyon fontos hangsúlyeltolódás. 1961-ben, augusztus 20-án érkezik Jurij Gagarin Budapestre, ugye a Ferihegyi repülőtértől állnak az emberek az útszélén és integetnek a nyitott autóban haladó szovjet űrhajóshősre. A kommunizmus a Szovjetunió celebje, Farkas Bertalan pedig a nemzet új hőse, egy szocialista Magyarországon, de mégis nemzeti hős, teljesen eltolták a potmétert a nemzeti irányba, ahhoz képest, ami addig volt az országban.
Miközben a magyar tudományos társadalom jelentős sikere, az a magyar űrkutatási siker, amely az ugye a szovjet Farkas Bertalant fölviszi a világűrbe, aközben egészen bornírt módon igyekszik a korabeli politika az emberekkel sikerpropagandát folytatva láttatni a dolgokat.
Igen, de a játszmák elmúltak, ahogy az egész rezsim is elmúlt, viszont Farkas Bertalan itt van velünk, és mind a mai napig fölnéznek rá az emberek, és mind a mai napig nemzeti hős. És megmaradt a tudományos siker is.
A Magyar Rádió 1980. május 26-a és június 3-a közötti felvételén Farkas Bertalant halljuk a világűrből.
Programunk, űrrepülésünk befejezéshez közeledik. Elvégeztünk minden kísérletet az űrállomásból. Átvittük a Szajusz 35 űrhajóba, amelyikkel végre fogjuk hajtani a leszállást. Szeretném megköszönni azt a figyelmet, amit űrrepülésünk iránt tanúsítottak. Kifejezhetetlen öröm számomra, hogy magyar nép képviselőjeként először járhatok világűrbe. Engedjék meg, hogy megköszönjem mindenkinek, aki elősegítette munkánkat, megköszönjem segítségüket.
A rendszer felépítette egy propaganda kampányt, és ez nem csengett le 80-ban az űrhajósok visszatérésével. Nekik 1983-ig voltak hivatalos szerepléseik, fellépéseik, mind Farkas Bertalannak, mind Magyari Bélának. Tehát, hogy ez messze menően ki volt aknázva. Nyilvánvalóan nem pusztán ez volt az, ami az emberek gondolkodását átfogalmazta, mert ez akkor egyszerűen csak egy trendi, divatos dologgá vált Magyarországon, és hát ahogy a képek mutatják, hogy a plakátok aztán lerohadtak, a matricák aztán lekoptak a pólókról. Nem elfelejtődött, de hogy az a fajta fölfokozott hangulat és élmény, ami 80-ban ezt övezte, az elmúlt.
Maradt a tudományos teljesítménynek az elismerése.
Valójában a magyar űrkutatás, tehát a tudományos műhelyek ezután tudtak bekapcsolódni nagy nemzetközi programokba, és nem csak a szovjet programokba, hanem a nyugatiakba is. Tehát, hogy különböző szondák készítésében, üstökös vizsgálatban, tehát nagyon nagy eredmények születtek ebben az időszakban. A kiállítás éve a világűr, a Föld irányából, a hétköznapi élet irányába mozdul, tehát a magyarországi köztereken keresztül, aztán eljutunk a magánterekbe, hogy ott hogy jelenik ez meg, a televíziós sorozatokban, a könyvsorozatokban, a Galaktika magazinban. A világűrrel kapcsolatos gondolkodás, amiben beletartozik a sci-fi irodalom is, meg a sci-fi műfaja is, tehát nem csak az, hogy mi van, hanem mi lehetne, teljesen összecsomózza ezt a két világot, hogy van a valóság, és van a képzelet világa, a sci-fi, és ez 1980. május 26-án ez összeér a magyar emberek fejében is. Divatos tömegkulturális jelenség a könnyű zenében, könyvkiadásban, a füles képregényekben. Ott is téma, és aztán eljutunk a gyerekszobába, a gyerekvilágba, ahol úgy tűnik, hogy még sokkal inkább téma, mert rajzfilmsorozatok, rádiójátéksorozatok, játékok, bábszínházi előadások, társasjátékok és könyvek garmadája foglalkozik valamilyen formában, vagy az űrkutatással, az ebben rejlő lehetőségekkel, tehát a jövővel, amikor már kinnél az emberiség a világűrben. A legklasszikusabb esete az a Magyar Televízió által készített Pirsz kalandjai című televíziós sorozat 1973-ban, ami a maga korában egy úttörő vállalkozás volt, mert ekkor alkalmaztak először Blue Box technikát a magyar tévében, annak az összes gyerek betegségével együtt, és bár az eredeti történetek írója Stanislav Lem az nagyon filozófikus felnőtteknek szóló sci-fit írt, de itt az alkotók gyerekek számára akartak alapvetően sorozatot készíteni.
Ám de
aztán ezt mégis felnőtteknek főműsoridőben adták le, és az újságokban megfogható módon nagy bukás lett az eredménye, nagyon komoly kritikákat kapott ez a sorozat.
Mert hogy menet közben átprogramozták.
Nyilván benne volt a technika gyerekbetegsége is, viszont azóta sok generáció nagyon szereti ezt a sorozatot. Kicsit magyar kultuszfilmé vált, mint a Magyar Narancs, a kicsit savanyú, kicsit sárga, de a miénk. Ezzel együtt téves az az elgondolás, hogy Kelet-Európában például ezt a technológiai, trükktechnikai részt rosszabbul oldották volna meg, mint nyugaton. A 70-es évek végén megjelenő Csillagok háborúja a Star Warsig a kelet-európai stúdiók, lengyelek, NDK-sok és a szovjetek, ebben a nyugatiak előtt jártak. És még az is előfordult időnként, hogy megvettek innen filmeket, amit Amerikában újra vágtak, meg új részeket forgattak bele, és aztán a mozik vetítették ezeket a szocialista szifiket.
Nincsen évfordulója ennek az 1957-1983 közötti periódusnak. Miért most a kiállítás? Miért döntöttek úgy, hogy mégis foglalkozni kívánnak ezzel?
Nem most döntöttünk így, hanem 3 évvel ezelőtt kurátortársammal, Mély Józseffel.
A kiállítás kurátora Bíszabó János történész.
És be kell valljam, hogy mi akkor bizony nem hallottunk arról, hogy van új magyar űrprogram. Remeteként az Elefántcsontoronyban erről lemaradtam. Nem szerencsés évfordulós kiállításokat csinálni, mert hogy egy sokkal elmélyültebb gondolkodás és munka előzhet meg egy olyan projektet, ami belső igényeket elégít ki, és nem valamiféle külső megfelelés eredményeként születik meg. A magyar társadalmat is, meg a világon minden embert nagyon megérintett ez a tudományos technikai áttörés, hogy az emberek kijutottak a világűrbe, de aztán hozzászoktak. Már a 80-as évekre elmúlt az újdonság, még néhány nagy katasztrófa fölborzolta a kedélyeket, és persze a két nagyhatalom versenye is véget ért, így aztán az űrkutatásra fordított pénzek is elapadtak. Ezt a furcsa kettősséget mutatja egy fotósorozat, Kismikes Tamás fotósorozata, amit Észak-Magyarországon Gagarin utcákról készített. Valós helyszíneken fotózta saját magát, Gagarin jelmezbe öltözve. Látszik az a fajta kontraszt, az a szép új világ, amit megálmodtak az emberiségnek, vagy amit az emberiség elé tártak.
Főleg a politikai propaganda.
Sokan benne voltak, de igen, tehát hogy ennek egy nagyon erős politikai töltete volt, az nem jött el. Tehát egy egész másik világban élünk. Ez a különböző sci-fi művek és filmsorozatoknak az évszámaiból is kikövetkeztethető, hogy már rég elmúltak azok az évek, és nem az van, mint amit ott elénk tártak. És van erre egy jó mondat, hogy mi azt a korszakot próbáltuk megmutatni, amikor még más volt a jövő. És mi most ugye abban a jövőben élünk, ami nagyon más lett, mint amit akkor ígértek az embereknek.
Irány a galaxis. Magyarország és az űrkorszak 1957-től 1983-ig. A Budapesti Történeti Múzeum kiállítása 2026-ban. A műsor munkatársa volt Szénási Zsófia.
Egyszer volt.
Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Néhány másodperc múlva a Kossuth Rádió hírműsora következik.